Munkatársam Exterde Tibor nevében is jó estét kívánok, Rozgonyi Ádám vagyok. Aláírta Sűlyog Tamás újonnan hivatalba lépett köztársasági elnök a Svédország NATO csatlakozásáról szóló parlamenti döntést, közölte a Sándor Palota. Kalapos Mihály mondja el a részleteket.
Ez volt az új államfő első döntése. A svéd csatlakozásról szóló jogszabályt február 26-án fogadta el a magyar parlament, ezáltal megszűnt az utolsó akadály is Svédország számára, hogy csatlakozzon a katonai szövetséghez. A skandináv ország lesz a NATO 32. tagállama. Svédország nem sokkal az ukrajnai háború kitörését követően kérte Finnországgal együtt felvételét az Észak-Atlanti Katonai Szövetségbe. Ehhez azonban a szervezet valamennyi tagállamának hozzájárulása kellett. Míg Finnország ezt viszonylag gyorsan megszerezte, Svédország tagságával szemben Törökország és Magyarország is sokáig fenntartásait hangsúlyozta. Pál Jonsson, svéd védelmi miniszter nagyon pozitív fejleménynek nevezte, hogy Magyarország köztársasági elnöke aláírta a Svédország NATO csatlakozásáról szóló magyar parlamenti döntést. Azt mondta, hogy a döntés biztonságosabbá teszi Svédországot, a NATO-t pedig erősebbé. Jót fog tenni az egész euróatlanti térség stabilitásának, hogy Svédország a NATO teljes körű tagjává válik, tette hozzá a svéd védelmi tárca vezetője.
Együttdöntési rendszer épült ki az Országos Bírósági Hivatal és az Országos Bírói Tanács között, fogalmazott egy szerdai sajtótájékoztatón Szabó Péter az OBT elnöke. Senyei György az OBH elnöke a többi között arról beszélt, hogy a hivatásrendet meghaladó hatása van az igazságügyi reformnak. 2023. június 1-én lépett hatályba a 2023. évi 10. törvény, az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében előírt úgynevezett igazságügyi reform. A jogszabály hatályba lépése és végrehajtásának minősége és hatásfoka folyamatos ellenőrzés alatt állt, mondta az Országos Bírósági Hivatal elnöke.
A hivatásrendet meghaladó jelentősége volt és van ennek az úgynevezett igazságügyi reformnak, hiszen ugye ez uniós szinten definiált jelentősége volt az igazságügyi reformnak, hiszen alapvetően az igazságügyi reform mint mérföldkő szerepelt a Magyarország uniós forrásokhoz jutása körében.
Senyei György hozzátette, tavaly július 7-én megállapodást kötöttek az Országos Bírósági Hivatal és az Országos Bírói Tanács közötti munkamegosztásról a Bírói Tanács első megválasztott elnökével, Matusik Tamással. Az úgynevezett 9 hónapos inkubációs időszak lezárása pedig már az OBT új elnökével, Szabó Péterrel történt. Fozekas Sándor, az OBH Bírósági Koordinációs és Felügyeleti Főosztályának vezetője arról beszélt, hogy fel kellett építeni egy új, önálló jogi személyt, amely önálló központi költségvetési gazdálkodást folytat.
Mindez elsődlegesen a pénzügyi gazdálkodás önállóságának a kereteit, kialakítását jelentette a gazdálkodási főosztályunk közreműködésével, a beszerzések, közbeszerzések modellezését jelentette szintén az önálló főosztály közreműködésével, és ezen túlmenően arra törekedtünk, hogy minden olyan feltételrendszert kialakítsunk, amely a későbbiekben az önálló működést biztosítani fogja az Országos Bírói Tanács számára.
Az Országos Bírósági Hivatal konstruktívan a jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve segítette a Bírói Tanácsot a szervezetépítésben és a gazdálkodásban, mondta Szabó Péter, az OBT elnöke.
2024. március 1-től kezdődően az OBT már ezen a téren is önálló jogi személy lesz, az Országos Bírósági Hivatal közreműködése nélkül kell, hogy eleget tegyünk alkotmányos, illetve törvényekben rögzített kötelezettségeinknek.
Az Országos Bírói Tanács elnöke szerint sajátos együttdöntési rendszer épült ki az Országos Bírósági Hivatal és a Bírói Tanács között. Szabó Péter úgy értékelt, a jogszabályi háttér adott ahhoz, hogy az OBT megfelelően tudja gyakorolni a hatásköreit. Az elmúlt évek inflációs hatás kompenzáló béremelésre van szükség az igazságügyben, jelentette ki az Országos Bírósági Hivatal elnöke. Senyei György szerint mára aggasztó mértéket öltött az igazságügyi alkalmazottak elvándorlása.
A működő képesség körében ugye az elvándorlás jelentős. Elsősorban az igazságügyi alkalmazott munkatársainkat érinti, és az alacsony bérhelyzettel küzdő munkatársaink körében mondtam azt nemrégiben, hogy ott a helyzet hiperakutnak nevezhető. Tehát az elvándorlás valóban olyan mértékű, mértékű, hogy a munkaerőpiacon kifejezetten keresett dolgozóink valóban konkurens más hivatalokhoz vagy más ágazatokba távoznak. E körben úgy gondolom, hogy egy oly jelentős béremelés indokolt, amely az elmúlt évek inflációs hatását kellő mértékben kompenzálja. Ennek az összegszerűsége az természetesen mindenkor függ, úgy hiszem, a gazdaság teljesítő képességétől is, de valóban az elmúlt évek inflációs hatása nagyban negatívan befolyásolta az alacsonyabb bérhelyzeti munkatársak helyzetét, ezért használtam az alacsonyabb bérhelyzettel küzdők esetében a hiperakut meghatározást, úgymond a bírói karban pedig a helyzet akut, hiszen a 2022-t megelőző béremelések, úgymond pozitív hatása szintén az inflációs hatás áldozata lett.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Március elején érkeznek a Nemzeti Adó és Fémhivataltól a gépjármű adóval kapcsolatos határozatok a gépjármű adó fizetésére kötelezetteknek vagy képviselőjüknek. 2024-től elég április 15-ig befizetni az adót, amelyről az idén mindenki határozatot kap a befizetési határidő változása miatt, mondta Kis Péter, a NAV szóvivője, Szabó Gergő interjúja.
A Nemzeti Adó és Fémhivatal jelenleg is számolja, folyamatosan számolja a gépjárműadót és készíti a határozatokat, pont azért, hogy mindenki március elején megtudhassa, hogy pontosan mennyit is kell fizetnie. Idei újdonság az, hogy egy hónappal tovább van lehetőség fizetni, ugyanis március 15-éről április 15-ére ment át a határidő, és most már az évi kétszeri fizetés helyett egy összegben egyszer kell fizetni. Ha valakinek mondjuk az egyösszegű fizetés megterhelő lenne, akkor lehet kérni részletfizetést, ezt 5 havi pótlékmentes részletfizetésben lehet meghatároztatni. Legegyszerűbb egyébként a NAV mobil applikációjában néhány koppintással kérni ezt a részletfizetést, ami egyébként jár magánszemélyeknek és egyéni vállalkozóknak egyaránt. Március elején érkeznek a határozatok. Akinek van elektronikus tárhelye, az oda fogja megkapni, mondjuk valakinek van ügyfélkapuja, akkor azon kettő tudja meg, hogy mennyit kell pontosan fizetnie. Akinek nincsen elektronikus elérhetősége, ők postán majd papíron fogják megkapni a határozatokat.
Akinek esetleg van ügyfélkapuja, az sárga csekken, postai úton nem kap értesítést?
Ha valakinek van ügyfélkapuja, az logikusan digitális megoldásokat szokta előnyben részesíteni, és azt használja. Ettől függetlenül természetesen a fizetési megoldásoknak a tárháza az nagyon sok minden, tehát a NAV mobil applikációján keresztül is lehet fizetni, lehet banki átutalással is fizetni. Az értesítő levélben a határozatban lesz majd egy link, arra kattintva is lehet fizetni, illetve valaki a csekkes megoldást választja, akkor csekken is lehet fizetni, azt viszont kérni kell. Akkor ugyanis, aki ügyfélkapun kapja az értesítést, az elektronikusan nem tudunk csekket küldeni, tehát az ügyfélszolgálatainkon lehet beszerezni, meg pedig a 18-19-es telefonszámot felhívva lehet kérni a hivatalt, hogy küldjön ki csekket.
Aki esetleg az április 15-i határidőt eltéveszti egy-két nappal esetleg, az mire számíthat, hogyha esetleg egy nap késéssel fizeti be az április 15-i határidő után a gépjárműadót?
Van még hátra több mint egy hónap, március elején érkeznek a határozatok, tehát addig igazából semmilyen teendője nincsen senkinek se. Április 15-e a határidő, ez egy olyan határidő, ami után, hogyha valaki mondjuk kicsúszik ebből a dátumból és egy-két nappal később fizeti be a gépjármű adóját, akkor a törvény értelmében késedelmi pótlékot kell már felszámolni arra a tartozásos összegre.
Kis Pétert, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivőjét hallották. Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Rozgonyi Ádám vagyok. Palic Tamás egészségügyi kiberbiztonsági szakértő szerint az egészségügyben a kiberbiztonság alapvetően nem technológiai, hanem betegbiztonsági kérdés. A szakember úgy véli, a kibertámadások megelőzéséhez növelni kell az állampolgárok tudatosságát is. Az egészségügyi információk egyébként különösen érzékeny adatok, míg egy banki adat néhány dollárt ér a fekete piacon, az egészségügyben keletkezett páciens adatok már több száz, akár több ezer dollárt is érhetnek. Palic Tamással beszélgettem.
Az egészségügy esetében is más szektorokhoz hasonlóan történnek meg a behatolási kísérletek, az incidensek. Itt is a leggyakoribb az, hogy adathalászattal próbálkoznak meg a kiberbűnözők, tehát megpróbálják ellopni azokat az adatokat, amelyekkel a különböző rendszerekbe, egészségügyi rendszerekbe be tudnak hatolni, be tudnak jutni, és ezt követően hozzáférnek azokhoz az adatokhoz, amelyek a mi egészségünkről szólnak, és ezeknek az adatoknak egy része az nem megváltoztatható. Tehát olyan biometrikus vagy akár genetikai adatról van szó, amely szorosan kötődik a személyhez. Emellett talán érdemes kiemelni, hogy az egészségügyi szektorban van néhány egyéb sajátosság is. Talán leginkább az egészségügyi eszközök, orvosi eszközöknek a sérülékenysége, ami kiemelhető. Ezeket összefoglaló néven ma már úgy is hívják, hogy IOMT, tehát ez az Internet of Medical Things, amelyek ugye egyre nagyobb számban vannak, nagyon sokféle technológiával működnek, és ahogy a számosságuk nő, gyakorlatilag úgy jelentenek egyre nagyobb lehetőséget és felületet egyébként a különböző egészségügyi rendszerekbe való behatolásra. Ez egy olyan kihívás, amely az elkövetkezendő években mind az egészségügynek, mind pedig az egészségügyi kiberbiztonságnak meg kell küzdenie.
Így fogalmazok, akkor a kihívás az tulajdonképpen adott, tehát a veszély jelen van, de hogyan lehet a megelőzésre valahogy figyelmet fordítani, milyen módszerek vannak a prevencióra?
Vannak olyan megelőzési lehetőségek, amelyek alapvetően azt kell, hogy mondjuk, hogy technológiai kérdés, illetve pénzügyi erőforrás kérdése, tehát az, hogy modern eszközeink legyenek, ezekben megfelelő modern operációs rendszerek és védelmi eszközök legyenek. Ezek technológiai és erőforrás kérdések, viszont vannak olyan területek is, ami nem elsősorban pénzkérdése, hanem magatartás kérdése. Ez pedig a tudatos viselkedés, biztonság, tudatos viselkedés a kibertérben általában, de az egészségügyi szektor esetében pedig kifejezetten, tehát az egészségügyel foglalkozó és az egészségügyhöz tartozó digitális világban. Ezek egyébként nem specifikusak, tehát ugyanúgy kell viselkedni, mint a általános, mondjuk egy banki terület esetében, mint az egészségügyben, csak hogy néhány példát mondjak. Itt is jellemző, hogyha mondjuk egy kórházban, egészségügyi intézményben dolgozik valaki, akkor lehetőleg ne adjon meg személyes adatokat, információkat. Ezzel megkönnyítjük azt, hogyha valaki be akar hatolni az adott rendszerbe, vagy jellemzően az, hogy bonyolult, hosszabb jelszavakat, akár jelmondatokat használjunk mondjuk a rendszerekhez, illetve ugye az adathalászat, amit az elején is említettem, tehát ott talán a leggyakoribb az, hogy olyan ismeretlen személytől kap az ember az egészségügyi dolgozó e-mailt, ami rendszeren kívüli, és ez az e-mail általában tartalmaz valami olyan linket, olyan csatolmányt, amelyen keresztül az adatokat megszerzi, tehát hogy ezeket külön óvatossággal kezeljék a rendszerben dolgozók, akár töröljék is, illetve talán a harmadik, negyedik, ötödik lehetőség az, hogy a többfaktoros hitelesítésnek a rendszeres és kiterjedt használata, ez egy nagyon fontos dolog.
Mondhatjuk azt, hogy a csalók azok a fogyasztók, akár legyenek ők idősebb fogyasztók vagy fiatalabbak, tehát az ő hiszékenységüket próbálják a tudatosabb befélelmeiket kihasználni?
Mindenképpen, de azt kell, hogy mondjuk, hogy ezeknek az adathalász kampányok esetében nem feltétlenül van célszemély. Tehát ezek nagy számban kerülnek ki ezek a levelek, és aki rákattint, aki megnyitja, aki rámegy arra az adott oldalra és beírja az adatait, azok mind gyakorlatilag áldozatul esnek, tehát ezek nem célzott támadások és célzott tevékenységek a kiberbűnözői oldalról, hanem ezek általános tevékenységek, de sajnos így van, hogy a hiszékenyebb, nem elég körültekintő ember az, aki belefuthat, vagy ráléphet egy ilyen csapdára, és sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy akár mindenki áldozatul esett, ez az, ami miatt nagyon figyelmesnek kell lenni, és az egészségügy esetében különösen azért, mert itt olyan érzékeny adatok vannak, illetve olyan rendszerek sérülhetnek, amelyek az életünkről szólnak.
Hol, milyen területen okozza ezt a legnagyobb problémát, a kiberbűnözési tevékenységre gondolok, illetve, hogy melyek azok a talán betegségterületek, amelyek esetében sűrűbbek ezek a típusú visszaélések?
Külön betegségterületeket talán nem lehet megfogalmazni. Azt lehet mondani, hogy minél komplexebb egy egészségügyi rendszer, annál nagyobb problémát okoz. Ezzel kapcsolatban egyébként amerikai orvosi tudományos folyóiratokban is jelentek meg közlemények, amelyek amerikai kibertámadásokat dolgoztak föl, úgynevezett zsarolóvírus támadásokat, talán ezek jelentik a legnagyobb veszélyt egyébként az egészségügyben is, más szektorhoz hasonlóan. Itt arról van szó, hogy valamilyen rossz indulatú kód bekerül a rendszerbe, ezt követően ez a kód ezt titkosítja az adatokat, előzetesen általában valamilyen adatszivárgást okoz, tehát kikerülnek a beteg adatok a kiberbűnözői kézbe, és a titkosított adatok azok csak úgy oldhatók fel, hogyha valamilyen zsarolási díjat fizet ki az áldozatul esett, és ezt követően kaphat meg egy kódot a szervezet vagy az egyén, hogy utána feloldja a titkosított adatokat. Ez nem csak a pénzügyi hatása miatt, illetve a kikerült adatok miatt rendkívül kellemetlen, hanem azért is, mert amikor egy ilyen támadásnak áldozatul esik egy egészségügyi intézmény, akkor nemhogy több órára, de akár több hétre is leállhat az egészségügyi intézmény, és ilyenkor egy digitális elsötétülés következik be, tehát gyakorlatilag a korábbi digitális világ az átfordul analóg világgá, és írásbeli kommunikáció, hagyományos kommunikációs utak lesznek, tehát a vizsgálatadástól a leletközléséig, tehát lesznek olyan vizsgálatok, amelyek adott esetben nem is lehet használni. Csak azért, hogy ez nem a világ másik részén fordul csak elő, ugyan talán az Észak-Amerikai Egyesült Államokban a leggyakoribb, de körülbelül 3 héttel ezelőtt a sajtóhírben is megjelent, hogy szomszédos Romániában egy egészségügyi rendszernek a sérülékenysége miatt körülbelül 25 kórházat ért zsaroló vírustámadás, de további nagyjából 75, tehát közel 100 kórházat összességében leválasztottak az internetről, illetve a hálózatokról, és gyakorlatilag le kellett állítani az egészségügyi rendszerek működését. Tehát el tudjuk képzelni, hogy eznek milyen hatása van. Ez nagyjából az román egészségügyi ellátórendszernek a 20%-át jelenti, hogyha az intézmények számosságát nézzük. Tehát, hogy ez milyen hatással van mondjuk egy teljes ellátórendszerre, és hogyan kell, milyen gyorsan kell adott esetben reagálni arra, hogyha egy adott intézmény nem tud beteget fogadni, és máshol kell irányítani. Tehát teljesen újonnan kell gondolni, és ezekre kell felkészülni gyakorlatilag egy egészségügyi ellátórendszernek.
Palic Tamás egészségügyi kiberbiztonsági szakértőt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Nullára kell csökkenteni az online csalások számát, hangsúlyozta a Magyar Nemzeti Bank alelnöke az Inforádió Aréna című műsorában. Kondrács Csabával Exterde Tibor beszélgetett.
Számos ilyen nemzetközi példa is van, hogy egy objektív felelősséget a bankokra ruháznak rá, legalábbis az első esetben, tehát hogy egyszer úgymond hibázhat az ügyfél, de soha többet nem. Hát ezt értékelni kell, ugye, hogy ezt mennyire szigorú, vagy mennyire irányba megy el a szabályozás. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban a bankoknál van az eszköz, több olyan eszköz, amivel meg lehet védeni egy ügyfelet. A jó hír az az, hogy reagálnak is erre a bankok, tehát egyre több olyan kifinomult védelmi rendszert vezetnek be, és egyre több olyan rendszer van, ami például olyanokat tud nézni, hogy milyen sebességgel adom meg a számlaszámot, ugye milyen címről adom meg a számlaszámot, és hogyha itt valamilyen anomália van, akkor azonnal megállítják az utalásokat, és mi sem tétlenkedünk, mint Magyar Nemzeti Bank, ugyanis az egyik lánycégünknél ugye pont egy központi visszaélésszűrő rendszert fejlesztünk ki, ami mesterséges intelligenciával megtámogatva, pont a teljes pénzforgalmat vizsgálva olyan anomáliákat fog keresni.
Mintázatokat,
amik gyanúsak, és ezt visszaadja a bankoknak, mert alapvetően a bankoknál van az a felelősség, hogy ha küldő és a fogadó banknál, hogy vizsgálja, és nála van a felelősség, hogy ne történhessen meg indokolatlan csalás, de az ő tevékenységüket tudja egy ilyen központi visszaélésszűrő rendszer segíteni, hogy egy extra információt ad még a banknak, hogy milyen valószínűséggel az adott indított utalás, az lehet csalás vagy nem csalás, és ezt ki tudja értékelni a bank. Tehát a bankok megtesznek, én azt gondolom, elég sokat azért, hogy ezt a problémát minimalizálják. Azt is felismerték, hogy ez nem egy, tehát itt jobb, hogyha az információkat megosztják egymásnak, hiszen itt ez egy közös érdek.
Előbb én, másnap te.
Így van. Úgyhogy haladunk ezen az úton, nyilván az én fejemben egy is sok, tehát hogy nincs egy elérhető minimum, itt nullára az kell, hogy legyen a célkitűzés, hogy nullára redukáljuk a csalások számát, nem lehet más egyszerűen, mert egy állampolgárnak az elvesztett vagyona is óriási károkat tud okozni, és haladunk ebbe az irányba.
Most hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazin műsora. Az Inforádió jogi magazinját hallják, jó estét kívánok, Rozgonyi Ádám vagyok. Mikor van szükség közjegyzői ténytanúsításra és mikor szakértő kirendelésére? Erről beszélgettem Mányoki Ádám közjegyzővel.
Ugye a közjegyzői ténytanúsítás egy speciális közjegyzői okirati forma. Kétféle közjegyzői okirat létezik, ugye az ügyleti okirat, amikor ugye a felek szerzéses akaratát foglaljuk közjegyzői okiratba, és ugye léteznek bizonyos ténytanúsító közjegyzői okiratok, amikor igazából nem a felek akaratát, hanem jogi jelentőségű, adott esetben egy későbbi bizonyítás során nem, vagy egyáltalán nem beszerezhető bizonyítékokat, mondjuk úgy, hogy konzerválunk. A közjegyző törvény szabályozza ezt az eljárást is, nagyon sok formája van, tehát az egyszerű aláírás hitelesítéstől, hogy valóban kiírta alá azt a dokumentumot, ez a tanúpótló szerep. A másolat hitelesítésétől át egészen egyéb jogi jelentőségű tények, például weblap tanúsítás, egy építkezés adott pillanatban lévő állapotának videokamerás rögzítéséig bármi elképzelhető ezen eljárás keretei között.
Jellemzően milyen esetekben lehet szükség a ténytanúsításra?
Jellemzően akkor van jelentősége, hogyha az adott bizonyíték, legyen szó bármiről, akár egy adatról, vagy akár egy fizikai világban megvalósuló tényről, a későbbi peres eljárás során a bizonyítás felvételnél nem, vagy valószínűleg nem olyan mértékben áll a rendelkezésre. Egy példát mondok, és abszolút meg lehet érteni, tehát adott esetben egy építkezési vállalkozási szerződés keretei között a vállalkozó határidőben nem végzett el egy feladatot. Ezzel kapcsolatban ugye a másik oldalon kötbérigény keletkezhet, de mire a peres eljárás oda jutna, hogy felvegyék a bizonyítást, hogy valóban ugye határidőben nem volt kész, értelemszerűen az építkezés megy tovább, tehát azt később már lehetetlen lenne igazolni, hogy az adott pillanatban milyen fokon állt a készültsége. Ilyenkor jó a közjegyző. Vagy weblap tanúsításnál azt az esetet tudom elképzelni, amikor valakinek nézve kompromittáló tartalmú cikk, kép, írás jelenik meg az interneten. Itt is gyakorlatilag a feltöltő egy darab kattintással el tudja később tüntetni, tehát a perben nem lehetne a személyis jogi igényeket érvényesíteni a bizonyítás lehetetlenülése miatt. Ebben az esetben, hogyha a weboldal képét, tartalmát közjegyző előtt tanúsítani kérik, hiába tüntetik el az internetről később azt a tartalmat, a közjegyzői ténytanúsítvánnyal igazolható lesz, hogy jogsértés megtörtént, és ugye a bíró ez alapján a bizonyítás felvétele után ugye a megfelelő döntést is meg tudja hozni.
Igen, ám, de azt szokták mondani, hogy ami egyszer kikerül az internetre, az ott is marad. Akkor ez nem igaz?
Ott is marad, de az, hogy sikerül-e megtalálni, mert ugye egy adott főoldalról eltüntetik, későbbi archív oldalakon keresztül előállítható-e, tehát annak a hatása megkérdőjelezhető. Tehát valóban ezt mondják, valóban nagy utánajárással, számítástechnikai ismeretekkel elő lehet kaparni az internet bujraiból is, de sokkal egyszerűbb, hogyha megvan ténytanúsítás formájában, és nem bízzuk a szerencsére azt, hogy vagy sikerül előkeríteni, vagy nem. Meg hát ugye megkönnyíti is a bizonyítást, mert nem csak arról van szó, hogyha lehetetlenül, hanem egyszerűen egy informatikus több napi munkáját tudjuk kiváltani egy közjegyző jegyzőkönyvvel, ami egyértelműen igazolja, hogy az alapon ilyen formában fönn volt az interneten.
Tehát, hogyha jól vettem ki a szavaiból, vagy jól olvasok a sorok között, akkor például jellemző mondjuk sajtópereknél nagy szerepük lehet ezeknek a közjegyzői ténytanúsítványoknak.
Sajtópereknél, vállalkozási szerződéseknél, de mondom egyszerű aláírás hitelesítéseknél is, tehát ugye maga a ténytanúsítás és az alapvető közjegyzői funkcióra épül ez a per elkerülése, a per megkönnyítése, szükség esetén a per gyorsítása. Tehát a ténytanúsítás során az éppen adott pillanatban lévő jogi jelentőségű tényeket olyan szinten konzerváljuk egy legmagasabb bizonyítékerő közokiratba, hogy az vagy adott esetben sikerül a peren kívüli megegyezést elősegítenünk vele, ha pedig nem, akkor a bizonyítandó oldalról megkönnyítjük, gyorsítjuk a bizonyítást, hamarabb vége lehet a pernek. De mondom, ez a weblaptól keresztül nem csak sajtóperekben, személyes jellegű dolgokban és adott esetben engedély nélkül kiraknak rólunk egy képet, írnak rólunk a családunkról valamit. Ezt nem kell sajtóra gondolni, egészen egyszerűen egy blogra, egy magánkézbe lévő, szerveren lévő mikroblogba, azok is később személyiségi perek, sajtóhelyreigazítás, kamerás fényképes ténytanoknál, ugye mondjuk bizonyos kárt okozása, vállalkozási szerződésben eredő kötbérigények megalapozására, vagy egyszerűen arra, hogy kiírta alá azt a dokumentumot, az a dokumentum, ami később megsemmisült, arról hiteles másolat készült-e. Adott esetben egy felmondás, hogy valóban felmondtak, nem mondtak fel, hogy a közjegyzőn keresztül jognyilatkozat közlése, ténytanúsítást kérnek, akkor ennek a megtörtént átvétele sem vonható kétségbe. Persze minden közokirat ellen van bizonyítás, de itt a bizonyítási terv megfordul, tehát a másik félnek kell bizonyítani, hogy az mégsem úgy történt, ahogy az a közjegyzői jegyzőkönyv tartalmazza.
Szakértőre mikor lehet szükség? Tehát, hogyha például ezekben az ügyekben, amit az előbb említett, nem egyszerű vagy nem hatékonyabb egy szakértő segítségének a kérése?
A szakértő alapvetően ez egy másik eljárásunk, és a kettő közti markáns különbség, hogy a közügyi ténytanúsításban mi objektíven rögzítünk valamit, hogy mi történt, tehát ami a közjegyző jelenlétében történik, elhangzik, azt mi rögzítjük. A szakértő ezzel szemben ugye már megfelelő szakértelemmel rendelkezik, és adott esetben, hogy hogy állt egy építkezés. Mire a szakértő kirendelésre kerül, addigra is eltűnhet a bizonyíték, tehát ebben az esetben ugye halad tovább az építkezés. Ebben az esetben a közjegyző által ténytanúsításból, hogy az adott napon hogy állt az építkezés, a szakértő le tudja vonni azokat a konzekvenciákat, hogy ez mondjuk hány százalékos készültségi fok volt, és megfelelte a szerződésnek. Tehát a markáns különbség a két eljárás között, míg az egyikben csak objektíven, tényszerűen rögzítünk egy jelenlétünkben megtörtént dolgot, eseményt, vagy állapotot, addig a szakértő pedig a szakértelméből kifolyólag levonja a megfelelő következtetéseket, ami a bírónak segített eldönteni az ügyet. Tehát ugye a szakértő már ugye a megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező személy, aki az adott állapotból következtetéseket tud levonni. De az, hogy az állapot akár a szakértői vizsgálat idejéig is valamilyen szinten konzerválva legyen, azt tudja a közjegyzői ténytanúsítás biztosítani.
Tudna még esetleg olyan konkrét vagy átélhető esetet említeni, amikor mondjuk egy szakértő az nagy szakértelem tapasztalat birtokában azért könnyen bizonyos ügyeknek adott esetben bűneseteknek a hátterébe lát, vagy ő tudja segíteni a nyomozást?
Hát ugye a büntető ügyben is tud segíteni a szakértő, illetve sima polgári jogi ügyekben is segítségünkre tud lenni, tehát bármelyik ügyszakban. Annyi megkötés van, amiben előre kell szaladnom, hogy a közjegyző akár előzetes bizonyítást, aminek a keretében kirendelhető szakértő, akár simán csak ugye szakértő kirendelését addig teheti meg, amíg nincs az adott ügyben folyamatban bírósági, akár büntető, akár peres eljárás. Tehát ez is a funkciókat erősíti meg, hogy a per kerülés, per könnyítés. Ha már folyamatban van a per, akkor ez a hatáskör, tehát a szakértő kirendelése kizárólag a bírót illeti meg, tehát ez egy ilyen megelőző hatáskör. Akkor már nem tud a közjegyző segíteni. De konkrét eseteket nagyon sok biztosító, autókár, személyi sérülés, amikor adott esetben a biztosított és a biztosítója között vita van, egy szakértői vélemény a kár mértékéről, vagy a személyisérés mértékéről, ugye egy egyesség megkötését is elősegíteti a két fél között. De legalábbis, hogyha még is sikerül a kompromisszumos megoldás, a kérelmező félnek sikerül a pertárgy értéket olyan reális összegre belőni, amivel ugye nem lő túl, és adott esetben még minimum 100%-ba se kell pervesztességet viselnie. Tehát a legfontosabb, hogy ha már peres, ha már ugye elindult a polgári peres eljárás, vagy a büntető eljárás, az ugye a nyomozástól indul folyamatban van, onnantól csak bíróságjogosult szakértőt kirendelni, mi előtte tudunk kirendelni, és gyakorlatilag a felek közti peren kívüli egyesség megkötését tudja elősegíteni, vagy adott esetben ugye a per gyorsítását, hiszen akkor már nem a peres eljárásban kell kirendelni a szakértőt, hanem a feleknek, vagy legalábbis a keresetet benyújtó felperesnek a birtokában van ez a szakvélemény, csak csatolnia kell, és ez alapján a bíróság le tudja vonni a megfelelő jogi konzekvenciát.
És ennek van egy ugye speciális formulája, egy kérelmet kell ehhez kitölteni, hogy a szakértő kirendelve ő lehessen tulajdonképpen.
Igen, és igazából formanyomtatvány nincs is, a törvény minimális 6-8 dolgot tartalmaz, amit ennek a kéremnek tartalmaznia kell. A közjegyző kollégáknál én is azt tapasztaltam, mint nálunk is, hogy nagyon szívesen segítünk kitölteni azt a feleknek. Jogi képviselő nem kötelező ebben az eljárásban, de mégis javaslott. Ennek az az oka, hogy egy szakértői vélemény úgy készül el, hogy a kérelmező fél bizonyos kérdéseket tesz fel a szakértőnek, és a szakértő ezekre válaszolva, ezek mentén, ami ugye a gerincét adja a szakvéleménynek, készíti el a szakvéleményt. Na most, hogyha egy magánfél tapasztalat nélkül kérelmez egy ilyen szakvéleményt, adott esetben nem rutinos, hogy milyen kérdéseket kell föltenni a szakértőnek, adott esetben egy olyan bizonyítékot is gyárthat, ami a perben nem lesz annyira hasznára, hiszen ugye bizonyos kérdésekre ugye tapasztalat rutin hiányába, meg jogi szakértelem hiányába nem terjed ki ez a szakvélemény. Ezért én mindig azt szoktam javasolni, hogy akár előzetes bizonyítást indít a fél, akár sima szakértőt, azzal az ügyvéddel, akivel várhatóan, hogyha nem sikerül elkerülni a pert, a peres eljárást is folytatná, vonja be ebbe a szakaszba, készítse el a kérelmet a jogi képviselő, hiszen a jogi képviselőnk az ügyvéd lesz az, aki a perben képvisel minket, és a bizonyíték megalkotása egy hatalmas előny, hogy már abban is részt vehetett, hiszen akkor ugye nem úgy küldjük harcba a bíróságon az ügyvédünket, hogy adunk a kezébe egy szakvéleményt, hogy akkor ezzel kell harcolni, hanem ennek a megalkotására is hatással lehet, és sokkal előnyösebb helyzetbe kerülhet a fél, hogyha jogi képviselő tanácsát, vagy legalábbis közreműködését vesz igénybe.
Mányoki Ádámot, a 7. kerület 2. számú székhelyén működő közjegyzőt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Exterde Tibor nevében is köszönöm a figyelmüket, Roszkonyi Ádám vagyok.